Bizonyára halljátok sokszor az MTA perceket itt a kafén, és ez azért van, mert idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia. Egy picit bővebben fogunk beszélni a tudományokról, a tudományok társadalomban elfoglalt jelenlegi helyéről, és arról, hogy miben segít a földi halandónak a tudomány. És az, hogyha egy tudományos akadémia doktoraihoz fordulni tudunk. Aki itt van velem, dr. Borsos Balázs, az MTA rendes tagja, az első osztály elnöke, akit üdvözlök szeretettel.
Jó napot kívánok!
Ugye az MTA 200 éves. Ebben a 200 évben voltak bizonyára fellendülő időszakok, amikor a tudomány a társadalom piramisának a csúcsán volt. Voltak nyilvánvalóan alábbhagyó időszakok, amikor más volt a fontos az embereknek. Itt van az elmúlt 30 év, az információs társadalom. Itt volt egy COVID például, amikor a tudományokat finoman szóval háttérbe szorítottuk, vagy legalábbis a konteókban jobban hittek az emberek. Ezt hogyan látja ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. évében, hogy innen hova tovább?
Hát akkor kezdjük a elejétől, a 200 évvel ezelőtti megalapításkor, ugye akkor is az volt a lényeg, hogy a tudományt azt magyar nyelven próbáljuk megművelni, illetve hogy a magyar kultúrát és a magyar identitást ugye ezzel a magyar nyelven való tudományműveléssel és egyáltalán a magyar nyelv és kultúrápolásával segítsük. És ez a küldetése nem változott az akadémiának az utóbbi 200 évben. Más kérdés az, ugye, hogy egyre jobban tolódik el, nem csak nálunk, hanem világszerte, tudományokon belül a hangsúly az élet és a természettudományok felé is egyre kevésbé azokon a tudományokon van már a hangsúly, amivel az elmúlt 200 évnek az első mondjuk 100 évében volt. Ugye ez az akadémia struktúrájában is megmutatkozik, ugye azért első osztály, a nyelv és tudományok osztály, mert ez volt az első osztály az akadémián, ugye nyilván hát a magyar nyelv és irodalom művelése adta azt, ahogy azt Freund elnök úr az első osztály hónapjának, erről majd beszélünk, nyitó rendezvényén fogalmazott, ugye az első akadémikus, akik 23-ban voltak, akár a magyar tudomány elit alakulatának is tekinthetők, voltak ugye Vörösmarty Mihálytól Kölcsei Ferencen át Berzsenyi Dánielig, ilyen illusztris nevekből állt ez a névsor, de aztán a későbbiek során is, mondjuk ugye Arany János talán nem kell külön említenem, de Ötvös József és így tovább, és egyre inkább a későbbiek során bekerültek azok a személyek is, akik a tudomány nem a humán tudományok részéről, hanem, ahogy azt szokták mondani, a dögészek, ugye, akik az élettudományból...
Ez nagyon belső poénnak hangzik.
Ez nagyon belső poénnak hangzik, ilyen az élettudományból követett, illetve akik a természettudományok felől érkeztek, és ugye a jelenlegi struktúrában a 11 osztály közül már csak 3 foglalkozik a humán tudományokkal. Az első, ugye a nyelv és irodalom, a második a történelem és filozófia, és a harmadik a jog és a gazdaságtudományok osztálya.
De azt hogyan látja a társadalomban is körülbelül a fontossági sorrend az így van?
A mindennapi életben biztosan nincsen így, azért, mert hogyha megnézik azt, hogy mit tanítanak az iskolában a gyerekeinek, ugye Arany János költészetét, vagy mondjuk a magyar nyelv, nyelvtanának az alapjait, azt az első osztály, tehát a nyelv és irodalomtudományi osztálynak az emberei és kutatói kutatták, rendszerezték, állították össze, megalkották azokat a tudományos eredményeket, amiből aztán a tankönyvírók meg tudták írni ezeket a tankönyveket. Tehát azt gondolom, hogy ezen az alapszinten a humán tudományokra nagyon nagy felelősség és nagyon nagy munka hárul. Az, hogy a további életben, tehát például az egészségügyben, gyógyításban, a műszaki tudományok, azok ugye egyre jobban fejlődtek, egy csomó dologban ugye most is ugye, mivel jöttem, metróba jöttem, tehát ugye ez a közlekedés mérnököknek a munkássága volt, és ugye én a magam részéről megúsztam a COVID-ot, bármilyen furcsa ez, de hát nyilván...
Miért furcsa?
Hát azért, mert nagyon kevés embert ismerek magamon kívül, aki nem tudott a saját testvéremet még, tehát valószínűleg nem genetikai okai vannak. De ez csak egy mellékvágány, tehát csak szokom ezzel mondani, hogy de ugyanakkor a COVID az a élettudományok számára, az orvostudomány, biológiai tudomány számára egy abszolút fontos, hát olyan feladat volt, amit meg kellett nekik oldani, és hát megoldották úgy, ahogy most jelenleg nincs COVID, vagy ha van is, akkor azért jóval kevésbé érezzük fenyegetve magunkat.
Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy a bizalom a tudományok felé az megmaradt-e, vagy nőtt-e, vagy csökkent-e? Mert érezhetően talán inkább csökkent, de közben nagyon sokat hivatkozunk bizonyos tudományokra, bizonyos információkra, amiket akár az online térből felszedünk.
Igen. Én ismét csak hadd idézzem Freund elnök urat, aki minden beszédében elmondja, hogy a jelenlegi fölmérések szerint még mindig a legnagyobb közbizalom a Magyar Tudományos Akadémiát övezi. És ezt úgy gondolom, hogy ez a magyar tudományt övezi ezáltal, ugye már a Magyar Tudományos Akadémia bizonyos fokig, hát a magyar, egész magyar tudományos életér felelősséget vállal, belekapcsolódik, szervezi, gyűjtő helyét teszi. Ugye van 19 000 köztestő tag, ugye mindenki, aki letette a doktori fokozatot, megszerezte a doktori fokozatot, az belépett a köztestületbe, és ezek az emberek alkotják a derékhadat, ha szabad ezt így mondanom. És
ma azt divatos, gondolom... Ma divatos ilyen harcászati kifejezéseket használni.
Akkor próbáljam elkerülni, ugye az a baj, ugye elnök is az elit alakulatot használta, akkor mondjuk azt, hogy a krém... Ez jobban hangzik.
Az elit.
Igen, a magyar tudomány krémjét alkotják. Úgyhogy ezek az emberek nagyon, tehát én úgy érzem, hogy nagyon kiérdemelték azt a közbizalmat, amit ezek a felmérések mutatnak, és én úgy gondolom, hogy ez a közbizalom lehet, hogy minden intézménnyel szemben csökken, és valószínűleg a tudománnyal szemben is csökken, mert ugye ez a ezt szépen úgy szokták megfogalmazni, ez a posztmodern gondolkodás, hogy mindent megkérdőjelezünk, ugye, hogy de hát, ha nem is úgy van, hát, ha nem is pont ez a valóság. Tehát ez terjedőben van, de ezt úgy gondolom, legalábbis erre utalnak ezek a felmérések, hogy a tudományt is érinti, de jóval kevésbé, mint esetleg más intézményeket.
Ön elnökli az első osztályt. Ez pontosan mit akar, nem az ön munkája, hanem az első osztálynak a munkája. Irodalomtudomány, nyelvtudomány, klasszika, filológia, néprajztudomány, orientalisztika és zenetudomány. Igen. Ez nekem nagyon szerteágazónak tűnik. Mégis mi az, ami közös bennük?
Mindenképpen közös bennük a filológia. Igen. Tehát, hogy az, hogy egy csomó területen szövegalapú kutatást végeznek. Ugye egy nyelvtudós nem tud szöveg nélkül kutatni, irodalom már pláne nem tudna. Szóval egyébként talán a zenetudomány az, amelyik ugye ebből kilóg, de hogyha a zenei szövetet is szövegnek tekintjük, ugye a zenének a formuláit, a szekvenciáit és így tovább, az is valamilyen módon ezzel párhuzamba állítható, akkor azt mondhatom, hogy ők is ilyen szempontból filológiával foglalkoznak. És a másik, hogy miért ez egy ilyen, ha szabad mondom, egy kicsit vegyesnek tűnő, ennek megint történelmi okai vannak. Azért, mert a korábban ugye a történelemtudományok, tudomány ide tartozott, de akkor azok úgy érezték, hogy ők fontosabbak az első osztálytól, akkor ezért miatt elváltak. A saját szakmámat ugye azt nem kihangzott el, én néprajzkutató vagyok, tehát én ennek a hatból az egyik az a néprajz, az pedig egész egyértelműen tudománypolitikai fordulat volt, egészen sokáig a második osztályhoz, tehát a történelem és filozófiai és történelemtudományok osztályhoz tartozott, de aztán ennek bizonyos személyi okai voltak, átkerült az első osztályra, és hát most itt van, és nagyon jól érzi magát.
A 200 éves évforduló kapcsán egy csomó program van most a Magyar Tudományos Akadémián, amivel azt gondolom, hogy elkezdik közelebb hozni az átlagembert, a földi halandót, nem tudom még milyen kifejezéseket használják. Tehát azt, aki nem foglalkozik minden nap a tudományokkal, azt mégis közelebb próbálják hozni. Ja. Hogyan lehet ma megszólítani az embereket a tudomány nyelvén?
Ugye a tudomány, különösen a Magyar Tudományos Akadémia próbál nagyon sok hangszeren játszani, hogy így vegyem ki, vagy pedig nagyon sok stílusban játszani. Tehát ugyanúgy, most egy zenei hasonlat mondjak, ugyanúgy foglalkozik mondjuk Kurták Györgynek a tényleg meglehetősen nehéz zenéjével, mondjuk mint Taylor Swift-tel. Ezt azért mondom, mert éppen tegnap volt egy olyan programja az akadémiának, amikor diákoknak, középiskolás diákoknak volt egy ilyen program, amikor az volt a címe, hogy nem, tudományról középiskolásoknak nem középiskolás fokon, ugye a József Attilai idézettel, és abban az egyik előadás pont Taylor Swift-től és a popkultúra működéséről szólt. Ugye egy másik előadás pedig mondjuk arról, hogy Móricz Zsigmond életében és műveiben az evésnek milyen fontos szerepe van. Nem tudom, mennyire olvasott Móriczot, de tényleg egy csomó novellájában, regényében az evés központi szerepet játszik. Volt, ahol ez a központi szervező elem is.
Ez kardinális.
Hát, igen, arról le is beszélt, de ugye ő nem került szóba, azért mondom a Móriczot, mert ugye ő azért mondom Móriczünk mondott, mert tegnap szóba került. De ugye az orientalisztika pedig előhozta Kínát, ugye? Az orientalisztikát azt mond, tehát ugye azt tartotta az előadó, azt előadta, hogy a utóbbi 10 évben teljesen átalakul az a Kína, amit mi ismertünk, ugye? Ő is elsütötte azt a viccet, hogy minden, ami nem kínai, az hamisítvány, de most már ez nem így van, tehát a kínaiak nagyon előre törtek a innovációban, a kutatásfejlesztésben és így tovább. Az utóbbi 20 évben meg, ha jól emlékszem a számára, aztán meg 10-szerezték az innovációba fektetett pénznek a mértékét. És a másik, ugye, amit a kollega mondott, hogy mit lehet eltanulni a kínaiaktól, 4 pontba sorolta föl, én 2-re emlékszem, az egyik az a hosszú távú tervezés, hogy igenis a tudományban hosszú távra kell tervezni, nem lehet ilyen 5 éves.
Ezt tök jól csinálják.
Ezt tök nagyon jól csinálják, hát látszik az eredményeiken. És a másik pedig az, hogy oktatás, oktatás, oktatás.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha a tudományba való, vagy a tervezésbe való időbefektetés az megvan, akkor az oktatásban is ott kell, hogy legyen.
Ez ott is van Kínában. Az orientalista kollega előadásában ez nagyon markánsan elhangzott.
Mi az, amivel a ma emberének foglalkoznia kell a tudomány terén? Mi az, amit be kell engednie, vagy érdemes beengednie az életébe? És mi az, amit inkább bízol rá a szakemberekre, vagy a tudósokra? Szóval a mindennapi tudományunkat ad meg nekünk ma jeligére. Mi az, ami fontos számunkra?
Hadd hozzak erre egy saját szakmámból való példát, a néprajztudományból. A néprajztudományban van egy ilyen szervezet, úgy mondják, hogy önkéntes gyűjtők. Ez azt jelenti, hogy akik ott, mit tudom én, tanító, vagy akár boltos, vagy valaki egy-egy kisebb faluban, közösségben, azokat az adatokat, amiket a néprajztudomány adatnak tekint, tehát bármilyen történetet, bármilyen olyan viszonyoknak a leírását, ami rájuk jellemző, az szépen összeszedi, fölgyűjti, elküldi a néprajzi társaságnak, és azt pedig boldogan katalogizálja, beteszi a repozitúr adatgyűjteménybe, és így tovább. Tehát ilyen szempontból rendkívül hasznos munkát végez a most mondjuk így az utca embere, ugye, aki csak egyszerűen érdeklődik ez iránt. Aztán, hogy ezt hogy dolgozzák föl, ugye ez már a tudósoknak a kompetenciája, mert ők tudják benne azokat a szabályszerűségeket, azokat a mintázatokat megtalálni, amiből általános következtetéseket lehet aztán később levonni. De a önkéntes gyűjtőknek a munkája nélkül ez sokkal nehezebb lenne. Nyilván önkéntes gyűjtő van több 10 000, néprajztudó van 200, ugye? Ez a számokból is látszik, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a nem tudományra foglalkozó emberek is a tudomány fejlődésében.
Említettem az előbb, hogy programok vannak most a 200. évforduló kapcsán, de egyébként ezek mindig vannak, máskor is vannak. És hogyha valaki akár képezni akarja saját magát, és nem volt lehetősége, alkalma, ideje, pénze arra, hogy egyetemre járjon, akkor a kritikus gondolkodást, vagy azt, amit egy egyetemen is egyébként magáival tehet, azt időről időre tudja palírozni egy MTA-s előadáson? Tehát ez egy valós elvárás-e?
Igen. Igen, mindenképpen tudja pallérozni, mert hogy a MTA a tudomány művelésén kívül a tudomány szép magyar szóval disszeminációja, tehát az elterjesztését is nagyon fontos küldetésének tartja. Tehát mindig vannak ilyen programok, ami, hogy úgy mondjam, a nagy közönségnek szól. Ebben a mostani programban ugye a 200 éves évforduló kapcsán minden osztálynak van egy hónapja, amikor az őneki kell tartalommal és programokkal megtöltenie. Mi megpróbáltuk a legmagasabb tudománytól a tényleg kvázi szakmai jellegű konferenciáktól a diákokkal való eszmecseréig minden szintet megszólítani, és minden szint számára valamilyen fontos és érdekes programot biztosítani.
Mi a legizgalmasabb kérdés, amit kapott, és amit akár meg is válaszolt?
Igen. Én kaptam. Erre nem készültem fel erre.
Mondja azt, hogy ez a legizgalmasabb kérdés.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon milyen izgalmas kérdést kaphat.
Érdekel, hogy hogyan gondolkodnak az emberek. Milyen naív, laikusnak tűnő kérdéseket tesznek fel, amik egyébként nem azok. Uh-huh. Szerintem a gyerekek teszik fel a legjobb kérdéseket. Tehát merünk elég naívak lenni? Ez a kérdés. Merünk eléggé kritikusan feltenni butának tűnő kérdéseket?
Én azt gondolom, hogy mindenki mer elég naív lenni, mert hogy valószínűleg nem ez irányítja, hogy most én naív vagyok, vagy nem vagyok naív, egyszerűen érdekel. És egészen addig, amíg az emberek érdeklődnek, addig a tudomány számára van utánpótlás, a szabad ezt így mondanom, mert az érdeklődő emberekből lesznek aztán az érdeklődő véletlenül gyerekekből lesznek aztán az érdeklődő felnőttek, és egy érdeklődő felnőttből lesz aztán egy akár a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tehát én, bocsánat, hogy magam példáját mondom, de én egész ifjú koromban azon tűnődtem, amit a gimnáziumban tűnődtem, hogy mi legyek, engem minden érdekel, milyen szakmát válasszak magamnak. És az egyáltalán nem véletlen, hogy én az első osztályon is egy kicsit kakuktojás vagyok, ugyanis nekem van egy természettudományi végzettségem, én geológia földrajz szakot végeztem először, aztán ahhoz vettem hozzá a néprajzot, és nagyon nagy hasznát látom. Egyszerűen azért, mert mind a geológia, mind a földrajz, mind a néprajz olyan kérdések föltételére tanított meg, amik aztán a későbbi válaszokhoz nagyon sok segítséget adtak.
Akkor én most fölteszek zárásként egy kérdést önnek, hogyha azt nézzük, hogy elindultunk egy kellően aggasztó irányba, akár a mesterséges intelligenciával, a robotokkal. Ön szerint ma mire van szüksége leginkább az embernek?
Gondolkodásra. Kritikai gondolkodásra. Egyszerűen ne higgyünk el mindent. Még a tudósoknak sem kell mindent elhinni, mert ugye a tudománynak vannak leírható módszertana. Ha abba beleillik, akkor elhihetjük, mert az eléggé hosszú idő alatt alakult ki, hogy miért ez a módszer az, ami a leginkább segíti az eredményeket, de a tudomány is folyamatosan fejlődik. Tehát néhány évvel, hogyha mondjuk 25 évvel ezelőtt megkérdezett volna engem, de akár 30 évet is mondhatnék, akkor mondhatám azt, hogy sokkal jobban távol voltak, el voltak szeparálva egymástól a tudományágak. Jelenleg nekem van egy olyan tanítványi köröm, akik botanikusok, biológiából jöttek. Ugye, hát én a geológiából, ők a biológiából, tehát egyszerűen megpróbáljuk azokat a határterületeket föltárni, kutatni, amelyek nem voltak ennyire kézenfekvőek, hogy ezek között bizony van kapcsolata. Földrajz meg a néprajz között mindig is volt, tehát a nagyon nagy néprajzosok, valahol nagyon nagy földrajzosok is voltak, de például már ugye az, hogy hogy hívják a népi állattartást, azt onnan vegyük, hogy milyen etológiai tulajdonságai vannak egy állatnak, ezek az utóbbi időben derültek ki.
Mit üzen a Rádiókafé hallgatóinak?
Őket is biztatom a kritikus gondolkodásra.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon szívesen.
Dr. Borsos Balázzsal, az MTA rendes tagjával, néprajztudóssal és az MTA első osztályának elnökével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt a szabadesést.